A most következő műsorunkat radioaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatják, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.
Üdvözlöm a hallgatókat, Nagy Helga vagyok. Önök a Civil Tudományt, a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő műsorát hallják. Mai műsorunkban Vesztergombi György, egyetemi tanár kísérleti fizikus előadását hallják Kisország Nagy Tudomány címmel. 2012-ben ünnepeltük Magyarország CERN tagságának 20 éves évfordulóját, de még mindig hol halkabban, hol élesebben vetődik fel a kérdés, hogy egy ilyen kicsi és szegény ország miért vesztegeti a pénzt olyan luxus kutatásokra, mint a CERN. Hány éhező gyereket lehetett volna jól lakatni a gazdag svájci intézetbe fizetett pénzből, hangzik a demagóg kérdés. Az előadás történelmi és gyakorlati példákon keresztül igyekszik választ adni erre a nem triviális kérdésre. Szélesebb kontextusba helyezve megpróbálja bemutatni, mit sikerült és mit nem sikerült elérni a magyaroknak a CERN-ben. Ezek alapján a varázsgömbbe előre tekintve próbálja felmérni a jövő lehetőségeit. Módosítva a közismert jelszót, gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, a jövő részecske fizikusai számára így hangzik a feladat. Gondolkodj galaktikusan és cselekedj molekulárisan. A jobbak persze akár a kvark szintre is lemerészkedhetnek. Az előadó dr. Vesztergombi György már közel 40 éve működik közre a CERN kutatásaiban, mint kísérleti fizikus. Előadása bevezetőjében megemlíti, hogy a kvantumfizika világa az egy csoda ország. Akit igazán érdekel ez a terület, Károlyházi Frigyes az Igazi Varázslat című könyvében olvashat róla. A magyarok részvételét a világ egyik legnagyobb fizikai kutatóintézetében, a mesebeli legkisebb fiú szerencse próbájához, vagy Alice csodaországbeli utazásához hasonlítja. Ezek a hasonlatok nem ismeretlenek az úgynevezett Big Science-ben, a nagy tudományos kutatásokban, és a részecske fizikai kutatóközpont egyik detektorának kezdő betűi is az Alice szót formázzák. Magyarország már 20 éve tagja a CERN-nek, de az itthon dolgozó fizikusok, tudósok és hétköznapi emberek sokszor még mindig szkeptikusak. Hogyan tudhatnánk mi innen, ebből a kis országból beleszólni a nagy tudomány fejlődésébe? Olyan távoli messzi álomnak tűnik, mint mikor egy kis hangya szeretné felvenni a harcot a közelgő cunamival.
És hát valóban, mikor egy kis diák bekerül a CERN-be, meglátja ezeket a hatalmas detektorokat, és hát az információ zöldtag, ami rátárul, meglepődik, hogy hogyan lehet ebben rendet várni. Viszont vannak lényeges különbségek az én fiatalságon, meg a mostani fiatalság között, hogy ma a diákjaim azok a Himalájába, Andokra és Antarktiszba járnak, amik 40 évvel ezelőtt, ez lehetetlen dolog. Na most én úgy érzem, hogy nem csak ezek a fizikai csúcsok, hanem a tudomány csúcsa is, ha megfelelően interpretáljuk a közönség felé a tudomány eredményeit, azok is ennyire testközelbe hozhatók, és a tudományban az a fantasztikus, hogy amikor az ember fölér egy csúcsra, akkor onnan újabb, még nagyobb csúcsokat kreálhat, vagy egyszerűen a természet oda rak elé. Attól függ, hogy melyik tudományákban vagyunk. Na most megfordítva a probléma. Amikor 20-valahány évvel ezelőtt a CERN-ben felmerült a új gyorsító építésének az ötlete, akkor akik szakértők voltak és meghallották ezeket a paramétereket, hát lehetetlen egy ilyen rendszert, ilyen eszközökkel, amikkel mi rendelkezünk. Ezt a CERN-esek mondták, tehát akik az előző gyorsítókat építették, nem lehet megcsinálni. És akkor a fordított kérdés az, hogy mindenki egy ilyen nagy projektben egy kis hópehelynek érzi magát a lavinával, és akkor a hópehelynek kell a tudatát felkorbácsolni, mert igazából egyik sem érzi magát felelősnek, hogy a lavina elindult. Egy amerikai konferencián történt, hogy egy Edward Lawrence nevű meteorológus tette fel a kérdést, amikor a modellezte a várható időjárást, akkor az egyik konstanst 1 milliómad résszel megváltoztatott, és teljesen más végeredménye lett a szimulációnak, és akkor merült fel az a kérdés, hogy a Brazília őserdő fölött meglebbenti szárnyát egy pillangó, és emiatt egy tornádó fog végig söpörni Texasban. A dolog eléggé hihetetlennek tűnik, de a kvantumeffektusok már csak ilyenek, és egy teljesen hasonló jellegű effektusra gondolhatunk a tudatos világon, hogy van egy atombombánk. Az atombomba, vagy hidrogénbomba fölrobbantásához 1 bit információ szükséges. Az, hogy az amerikai elnök, vagy a orosz elnök megnyomja azt a gombot. De lehet a kísérletet laboratóriumi körülmények között is csinálni, hogy egy fotomultiplier a fotomultiplier tudnék egyetlen fotonra is be tud indulni, tehát egyetlen fotonnal ki tudok váltani egy világkatasztrófát, és ráadásul, mivel a félvezető detektorok érzékenysége egyre javul, a foton energiáját szinte nullává lehet tenni, tehát nulla energiával végtelen energiákat tudok mozgásba jönni. Tehát a kis effektus nagy hatás. És itt kell érezni azt, hogy a Big Science-ben a kis embernek is nagy szerepe lett. Most ezt szeretném történelmi perspektívába állítani. A összes mai tudományunk arra a logikai elvre van felépítve, hogy amit Euklides a elemekben leírt, hogy hát a teret a 4+1 axiómával le lehet írni, és utána ez a gondok a fizikátlan Newton 3 törvényével, aztán a Maxwellnek a néhány egyenletével, aztán már elég csak a Dirac egyenlet, és hát az Einsteinnek a világegyenlete. De ez mind abból van, hogy az axiomatikus gondolkodás képezi a tudomány, kísérlet és technikai tudományoknak az alapját. Minden Big Science detektor mögött van egy gondolat. És ehhez a gondolathoz hogy lehet eljutni. Ez még az univerzális része a dolognak, de jól illusztrálja megint a dolgot, hogy a kis tudomány, hogy a Newton fejére esik az alma, ha a megfelelő neuronokat kapcsolja össze, akkor a csillagok és a világmindenség mozgását leíró ötletekre tudja készíteni a fizikust. Tehát érezzük, hogy a newtoni elvnek a lényege az univerzalitás. És a Newton az almából általánosított az összes csillagokra, bolygókra. Most hát ez, ami a dolog lényege, olyan tanárok kellenek, akik ezt gimnáziumban egy diáknak meg tudják mutatni. Hát tudjuk, hogy mi történt 89-ben, és akkor a sors úgy hozta, hogy én voltam az egyetlen kísérleti fizikus a CERN-ben, aki aktívan részt vett az egyik kísérletben, és a CERN igazgatója, akivel egy korábbi kísérletben, mielőtt a Nobel-díjas kísérletével lépett, egy másik kísérletben együtt dolgoztak. És akkor 89-ben megkérdezte, hogy hát most már nem csak ilyen egyedi kalandorok jöhetnek a CERN-ben dolgozni, hanem jó lenne, hogyha a demokratizálódó országokból rendszeresen jönnének ki fizikusok, és fölajánlott, hogy szervezzük meg, 6 embernek biztosított, nagyon generos volt, Carlo Rubbiának hívják az illetőt, 6 embert meghívott, és akkor itt a segítségemmel, egyetemen meg a KFK-val beszerveztük embereket, és megindult a politikai és tudományos kampány arra, hogy a kelet-európai országok beléphessenek a CERN-be. ennek, mint kiderült, nagyon komoly tudománypolitikai és emberi problémái voltak, és 1991. novemberében kellett a tudósokat meggyőzni arról, hogy van értelme annak, hogy belépjünk a CEN-be. Az előadást az én 91-ben tartottam, akkor a kutatás frontvonala az atommag belsejében volt, és a kutatás eszközei a részecskegyorsítók. A kutatás célja, és itt ezt azért hangsúlyozom most is, mert látszik, hogy jól lehetett jósolni, két témát jelöltünk meg, hogy mit kéne felfedezni, a Higgs bozont és a kvarkleon plazmát. A fizikusokat sikerült meggyőzni, utána a miniszterelnökségről Picsanszkinak a bátyjával találkoztam, utána őt győzött el arról, és megígértem neki mindent. Tehát a tudományos érték az egyértelmű. Óriási eredmények lesznek az edukatív cikkekben. Technológiában olyan technológiát hozunk a CERN-ből, hogy az csak na. Óriási megrendeléseket hozunk, amitől a magyaripar föl fog lendülni. De azt hiszem a miniszterelnököt nem ezek győzték meg igazából, hanem a politikai érvelés. Tudnélik, ez egy tényleg, hát ez 91 ősszel körül történt a döntés. Magyarország, tudjuk, hogy lerongyolódott állapotban volt, de minden erővel arra törekedtünk, hogy az Európai Unióba bejussunk. És az Európai Unióba való bejutásnak egy szimbóluma volt, hogy az európai együttműködésnek egyik, sőt, merem állítani, különösen utólag visszatekintve, a legsikeresebb alkotás az a CERN volt, tehát hogy a fizikusok számára legalább demonstráljuk azt, hogy Magyarország legalább fizikusi szinten megérett az Európai Uniós tagságra. E aztán eldöntötte, és hát két szerencsénk volt, hogy a Pungur Ernő személyében volt egy olyan ember, aki a tudomány főfoglalkozásban tényleg a kormány szinten is tudta képviselni, azóta sincs ilyen tudományminiszterünk, és a KFK-ban pedig egy elméleti fizikus kollégám, Zimányi József, az beleszeretett a CERN-be, mert ő meg az Alice-féle kísérlet megindulós témáért rajongott. Tehát személyi, politikai, megint azt akarom mondani, hogy a nagy dolgok, kis dolgokon történtek el, beléptünk a CERN-be, és itt a aláírt szerződés, beléptünk a CERN-be, és azt kell mondani, megérte, mert itt van a X-bozon, és én is nagyon boldog vagyok, mert itt van egy példaesemény arra, ahogy 90-ben ezt akartuk megmérni, és megadtuk a kísérleti technikát, közben 20 év alatt a kísérleti technika teljesen megváltozott, de az alapján ugyanaz volt. Tehát ebben a Higgs-bozont azt megtaláltuk úgy, hogy itt a két elektron, és itt a két mion, amire emlékeztek fel. Na most! Ez a 20 éves kutató munkának az eleje és a vége. A vér és a veríték az közte van. Erről közte vanról szeretnék bemutatni néhány rész felvételt, hogy lehet egy ekkora kísérletben észrevehető pozitív hozzájárulást tenni. Carlo Rubbia személyesen, mikor jött Magyarországra, akkor azon volt itt a Magyarországon éppen, hogy milyen komputerrendszert vegyünk. Silicon Graphics, Hewlett Packard, IBM, nem tudom, voltak akkor mindegy. És akkor én hoztam őt a repülőtérre, és kérdezem neki azt mondja, ide figyelj, nem érdekes, tök mindegy, hogy milyen komputert veszel, úgyis kidobod egy év múlva. Az a lényeg, hogy a kísérlethez detektort csinál. Mert ha a kísérlethez detektort csinálsz, az a detektor, amit te teszed oda, azt csak te fogod tudni, ezért te annak a kísérletnek már nélkülözhetetlen tagjává válsz. Azáltal, hogy a te detektor részed adatait megosztod a többiekkel, a többiek is meg fogják osztani az ő adataikat veled. Tehát kezedben lesz az információ. És akkor jönnek csak a komputerek, hogy ebből az információból itt jön a szellemi verseny, ki tud előbb érdekesebb eredményt kivakar. Hát ezért a cél, amit kitűztünk, hogy hardware-tel. Na most itt az a baj, hogy újat kell csinálni. Tehát itt prototípust kell csinálni. Tehát meg kell találni egy adott kísérleten belül, melyik az a detektor rész, amit még más nem csinálja prototípust. És akkor annakra kell egy ötlet, hogy azt az adott speciális rajzot hogyan oldjuk meg. Természetesen az ember egyedül nem tudja megoldani, adott téma körül szervező társasággal egy kapcsolati rendszert kell kialakítani. Utána a látszólag a legnehezebb rész a pénznek, a szponzornak a megszerzése jön, de azt kell mondanom, én kísérleti fizikában vagyok most már 45 éve, de eddig még egyetlen egy projektünk sem ment fucsba azért, mert nem volt pénz. Az összes másik négy ok miatt már nagyon sok, mert csak minden tizedik projekt valószínűleg körülbelül. Kell egy jó időt is, hogy az ember akkor kell belépni, amikor arra éppen szükség van, és hát mindenek fölött a legfontosabb a Zrínyi Miklós megmondta, Szorszkon Nikilani út, tehát szerencse nélkül semmi nem megy. De, és ez a titka annak, amit felvetettek, hogy se a nagy gyorsítót, se a detektorokat nem lehet józan észre felfogni. Valóban nem lehet józan észre felfogni, mert ha úgy veszem, akkor ebben a detektorban körülbelül 80 millió mért digitális csatorna van. Tehát 80 millió kis ketyegő van benne, amit egyenként mind detektálni kell. És ezt a nanoszekundumos felbontással, mert a ütközések átlagos száma másodpercenként 1 milliárd ütközés. A dolog nagy egyszerű, divided et impera, tehát meg kell osztani. A detektor modulokban van szervezve. A modulok pedig tök egyforma alkatrészekről vannak megcsinálva. Tehát egy dolog kell hozzá, hogy a moduloknak az egyedi elemei nagyon jók, stabilak lennének, mert akkor abból 1 millió is jól fog együttműködni. Tehát az a trükk, hogy kell találni egy olyan modul elemet, ami kell a nagy kollaborációnak, de a modul elem az maga kézben foghatóan kicsi. Na most, tehát a 14 ezer tonnából keressünk ki egy olyan darabot, ami önálló is, kicsi is, érdekes is, megfizethető. És akkor kiderült, hogy van egy nem szeretem része a detektornak, és ez a nem szeretem része, tehát ez az egész, ha az ember így összecsukja, akkor ez egy hordó. Ennek a hordónak van egy teteje, itt meg itt, és a hordónak a végén van egy dugó. Ezen a végén is, meg azon is, mert a nyalán itt megy be, meg ott, és középen történik az ütközés. Na most, ennek a dugónak nagyon csúnya tulajdonságai vannak. Tudnélik, ebbe a dugóba ugyanannyi részecske megy át, mint az egész nagy hordóban, de emiatt nagyon koncentráltan. De ez nem elég a bajból, hanem még külön baj a dugónak, hogy ebbe az előreszórás energiamegoldás törvény szerint az ütközésben kiikláskor benne levő energia, annak a 99%-a itt fog kijönni. Tehát itt merőlegesen 10 keves részecskék jönnek ki, itt pedig 1 keves részecskék. Tehát irtózatos energiakoncentráció. Na most 5 évig törtük a fejünket, hogy milyen detektort lehet ide csinálni. Mi először egy gázdetektort javasoltuk a spanyolokkal együtt működve, végül egy amerikai ötlet győzött, hogy kvarc szálakból csináljuk meg ezt a detektort, és akkor összeállt a tím. Végül is 4-en építettük meg a detektort, de azért megválogattuk a partnereinket. Amerikaiak, a tövéké volt az alapötlet, az oroszok, a törökök és a magyarok. Szóval egész exkluzív társaságot kerestük, de mindegy, ebben a társaságban már mi 25%-os részvénytulajdonosok voltunk, míg az egész detektorban csak 0,2%-os részvénytulajdonosok vagyunk. És büszkén mondjuk, hogy mi ugyanannyi számú részecskét detektálunk, mint ők. Persze a különbség az, hogy nem tudjuk a részecskéket emiatt egyenként fölbontani, de mondani lehet. Na most, ötlet egyszerű, beadásul, most ez is a csodák közé tartozik, De a tudománypolitika 98-99-ben mondjuk nem állt a helyzet magaslatán, úgyhogy egy olyan csoda történt, hogy az akkori elnöke az OMFB-nek véletlenül évvégén ott állt egy csomó pénzzel, és nem tudott mit csinálni. Addigra mi az amerikaiakkal, meg az oroszokkal megegyeztünk, hogy mi ebben a detektorban részvedünk, és akkor szerényen oda ment el az elnökhez, hogy hát daragyogó alkalom, hogy jó be tudja fektetni a pénzét, és 10 évre előre az akkori el nem használt pénzből megkaptuk a konstrukció költségeket, 1 millió a svájci frankot a CMS detektorra, és 600 ezer svájci frankot a Alice detektorra. És az összes politika és minden viszály, ami itt történt Magyarországon az elmúlt 10 évben, mi pábolyból élveztük végig, mert a mi kutatási pénzünk 99. december 31-én átutalódott a CERN-be, és mi szép nyugodtan felépítettük a detektort. Tehát mondom, nem a pénzen múlik, de szerencse kell hozzá. Mi ebben a detektorban a különleges? Hát látszik, hogy ez nem egy akármilyen detektor, mert ez a detektor, ez a dugó. Most ez a dugó föl van bontva cikkekre, 20 fokonként ilyen cikkekre. Ez úgy hívják, hogy spagetti detektor. A kvarc szálak be vannak fűzve a 2 méter hosszú acéltömbbe. Az olyan baromi egyszerű, hogy veszek egy 2 méteres acélhasábot, és abba fúrok 1 milliméteres lukakat. A dolog ott kezd problematikussá válni, hogyan fúrok 1 millió lyukat egy 3x3 négyzetméter felületű acéltömbbe. Hát ezzel 3 évig tértük egymás fejét, és itt is megint az a dolog, hogy a KFK-ba a Ericssonnal együttműködéssel, mert ő is akarta a fájdereket szállítani, az Ericsson-egyben mi kidolgoztunk egy módszert, amikor 15 ezer svájci frankból megépítettünk egy prototípust, vagy a prototípus építésén boldog minden, megépítettünk egy modult, amiben az volt a trükk, hogy nem lyukakat csináltunk, hanem réseket, de a rések között vas drótokkal tettük az utat a részesték számára láthatatlanul. Tehát mi 15-ről megcsináltuk, az amerikaiak és oroszok itt összefogtak ellenünk, mi mindig kiválasztjuk a megfelelő ellenfájkát, tehát összefogtak ellenünk, ők viszont egy új technikát javasoltak, ők is lakóból indultak ki, de marógéppel bemarták vele a rovátkákat, utána az így kapott rovátkás lapokat összenyomták, mégpedig diffúziós egesztéssel, ami azt jelenti, hogy titulatos nyomással összenyomják, hevítik, stb. És akkor az összemegy, és utána ilyen körcikkekre esztergálták. És ilyen körcikkek jöttek létre, olyan másfél tonnás darabkák az egészek. És az ára, az a prototípusnak volt 200 ezer dollár, de az egésznek az 2-3 millió dollár. Mi meg összeraktuk volna az egészet 100 ezer dollárból. De kiderült, hogy ez a diffúziós hegesztés módszer, ez Izsevszke, mert most itt nem tudom, annak van most a modern neve is, mindegy, Izsevszke nevű atombomba gyártják az oroszok, és az amerikaiak meg oda akartak menni megnézni, hogy szóval megérte nekik a 2 millió dollár plusz költség, csak hogy ez a technológiát megismerjék, bár csak a gyár kapujáig engedték be az amerikaiakat, úgyhogy végül is nem jutottak be a gyárba, de hát egy érdekes intermezzo volt. Jó, akkor a tőlük a nagy dobást elvették, mert hát akkor nyilván mi megcsináljuk, befizetünk 1 milliót, de megcsináljuk 100 ezerért, akkor a maradék pénz a miénk, illetve másra használható. Akkor maradt a legbocskább munka az, hogy ezt az 1 millió szálat be kellett fűzni. A lyukat megoldták, most már csak a szálakat kellett beletenni. Ez a munka maradt ránk, ez a befűzése miénk volt. Hát látszik ez a iszonyatos mennyiségű darab, amikor ezek a cikkek vannak. amikor ezeket a cikkeket összerakják, akkor két ilyen gyűrű lett belőle. Most ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy barlangban van a föld alatt, aminek a címes kísérlet, de egy külön megnagyobbított barlangrész van benne, és a középből engedik le a darabokat, ezeket a 20 méteres darabokat, vagy 15 méteres darabokat középen engedik le egy lukon, és ezek a dugók nyilvánvalóan, hogy a legtávolabb voltak a középtől, tehát ezeket kellett először leengedni, hogy a közbelsőjükre. Tehát minket hajtott mindenki, hogy miattunk nem készül el a gyorsító, mert nem lesz kész a szálfűzés. Úgyhogy a határidő az 2004. április 1-je volt a határidő, hát júliusára megcsináltuk. Akkor kiderült, hogy két évvel eltolják a vakcinát beindulásra. Úgyhogy mindenki nagyon boldog volt, és emiatt el is készült. De ez még nem az a két év volt, ami később következett. Na most, ahogy mondtam, ez volt a hardware hozzájárulásunk. De mivel mi már 2004-ben leszállítottuk a detektorunkat, mi gyakorlatilag nem volt mit csinálni. Úgyhogy mi átvettük az analízisre. Most az analízis is egy trükkös dolog, mert mindenki csak a népszerű témát akarja csinálni. Tehát mindenki csak fixet akar keresni, meg Suzy részecskét, és hát azon a témán dolgozott a 2500 ember közül 2000. Mi megint óvatosak voltunk, mi elkezdtünk foglalkozni a detektornak a legbelső lelkével. Belül van az úgynevezett tracker detektor, ami egy kis henger itten, átmérője 1 méter, hossza 6 méter, viszont abban van 100 mikronszor, 150 mikronszor kis pixelek, CCD kamerák, azt kell elképzelni, tehát az egész központi rész CCD kamerákkal van bekamerázva, és ebből az egy detektorban 66 millió pixel van, és ezeket egyedileg kiolvassuk, azonosítjuk. Mi elkezdtünk ezeknek a szisztematikus analízisét, és olyan új tulajdonságait fedezte föl a Veres Gábor, Sikér, Krajcár, Krisztián társaság, hogy amikor végre elindult a detektor, 3 program volt, ami az analízist végezte, akkor 2 a magyarok csináltak, és az első publikációt, tehát ennek a 20 éves munkának az első publikációját, azt 8 ember írta, és abból 5 volt magyar. Tehát rajta vagyunk a vonaton. Most azt kell elképzelni, hogy ilyen nagy kollaborációban hát vannak főnökök, de az is rendkívül demokratikusan, két évenként választással minden procedúrával megy, de az is csak egyenlő az első egyenlő között. Hát nyilván az szerepel a nagy nyilvánosság előtt, de a konferenciákon az adott témakörnél értékeli az egyes csoportokban való munkákat, és akkor az adott témához, hogy egy emberre évenként 0,2 publikációban szereplési lehetőség jut. Tehát itten, ha valaki előad a kollaboráció nevében, ott az egyéni teljesítmény, már nem jön a számít, ezek ilyen szimbolikus szereplési lehetősége. Úgyhogy ezért ne csodálkozzunk, hogy általában csak a kollaboráció nevében jelennek meg ezek a publikációk. Na most, ez volt a nagy sztori. De a nagy sztorinak épp emiatt, hogy itt a szereplési lehetőség 0,2 per év. Ez nem az, ami az átlagos fizikusnak a lelki világának megfelel. Mert itt az ember be van szorítva az egyes elemek rendkívül szoros koordinációba terszerűsége menne, viszont a kutatás lényege a spontaneitás, az új ötlet, a változtatás és az ötlet. És ezért mi is az időben ez a kísérlet, ez az SPS gyorsító, ez az előző gyorsító, amiből a protonok bemennek az LHC-be, ez folyamatosan működik már 20 éve. Ezen fedezte fel a Carlo Rubbi a Nobel-díját, a Z és W bozonokat, ahol ez egy kis kísérlet. Ebben csak 100 ember és abból már 10 magyar, az már nem rossz. És hogyha ez a 10 magyar egy vezető helyet tud ebbe a kísérletbe kivélni, az még jobb. Ez a kísérlet volt az, ahol az Imám Józsóval lementünk, és egy szintillátor rúddal kezdtünk el dolgozni. A dolog lényege megint egy tanulási mód. Egy kritikus tömeget kell létrehozni. Most az volt a szerencsénk, ez 92-93-ban, hogy a magfizikusoknak elfogyott a témája. De nagyon jó kísérleti fizikusok voltak, tehát sikerült őket bevonni a mi kísérletünkbe. 93-ban még volt érdeklődés a fizika iránt az egyetemeken, fantasztikus diákokat tudtam találni, és hát az Iván Józsefnek elméletileg majd meghalt ezért a témáért, tehát minden összejött. Akkor első dolog volt, hogy javasoltunk egy magyar detektort, és a tematikában is kiválasztottuk a proton-proton-proton-holon fizikának az összehasonlító analízisét, és hát ez a program elindult 93-ban, és hát nagy szerencsénk volt, hogy megkaptuk a megfelelő támogatást, és ez a kísérlet mai napig is bizonyos átépítésekkel működik. Na most itt akarok mondani arra, hogy én nem hazudtam, amikor én azt mondtam, hogy itt gazdasági haszon lesz, mert ebbe a kísérletbe szükség volt, az úgynevezett, az egy külön mese lenne, de nem mi találtuk ki, de irodalomból vettük, hogy egy constant fraction nevű diszkriminátorra, amit a CEM-be 1000 svájci frankért árultak egy csatornán. Mi a KFK-i fizikusaival megcsináltuk ezt 200 svájci frankból. És a magyar detektor részre azt a magyar pénzből fizettük, de utána már a mi elektronikánkat vásárolták meg, tehát megcsináltuk az első üzletet a CEM-ben, hogy a saját magunk által fejlesztett detektort, azt a további kísérleti részekben föl tudták használni. Na most ezt nem mondom el részleteket, de ez egy tényleg egy fantasztikus dolog volt, és minden évben a nagy detektorhoz tettünk valamit, vagy hardware, vagy software fejlesztést, és így fokozatosan az egész detektort a, nem mondjuk, hogy az uralmunk alá, hanem a mi kezelésünkre képesség tudtuk tenni. Tehát minden részéhez hozzá tudtunk a detektornak szólni, és mikor 99-ben az amerikaiak kivonultak ebből a NL49-nek nevezett detektorból, mert önálló megindult a WIC nevű gyorsító, akkor egy nagy kérdés volt, hogy a megmaradt detektor, aminek a kutatási programját félig sem fejeztük be, hogyan folytassuk tovább, és milyen témákkal, és akkor egy új témát vetettünk be, és ehhez egy Nobel-díjasnak, a Frank Wilczeknek a ajánló levelével adtuk be a programot, 99-ben, aminek egy nagyon trükkös része van. Elméleti fizikus, a Fodor Zoltán és Katz megjósolták, hogy a kvark fázisdiagramon, aminek ugyan hasonlóképpen kell nézni, mint ahogy a víznek van a fázisdiagramra, hogy a víz az lehet jég, folyadék, gőz. De van egy nagyon trükkös dolog, hogy a gőz és a likvid átmenet az egy idő után megszűnik, és van ez a híres kritikus pont a vízen, és kiderült, hogy van egy ilyen, kellene egy ilyen híres kritikus pontnak a kvarkleoplazmában. És annak ellenére, hogy ez a detektor egy kis energiát, tehát a LHC-hoz képest egy kis energiatartalmat dolgozik, de ebbe a speciális témába ezt a úgynevezett kritikus pontot pont ezzel a detektorral lehet elérni, és hát a CEM-ben sem mennek egyszerűen a dolgok, mert nagy problémák voltak, hogy a telepet le kellett állítani, LHC mágnesei nem működtek, pénzügyi krak jöttek, minden, ami lehet képzelni volt. Úgyhogy 7 évig harcoltunk a kísérlet folytatásáért, még 2002-ben még mérhettünk egyet, de utána 2007-ig leállították a kísérletet. Most 2007-ben a CEM-ben lévő összes kísérletek száma, hat kísérlet, és az előző detektoron pedig másik 6 kísérlet működött. És abból az egyik kísérlet, amit mondom, a eredeti MN49-es kísérletet MN61-es néven új tematikával feltámasztottuk, és abban a minden kísérletnek egy spokespersonja van, most ez az a speciális magyar-lengyel kooperációba támasztottuk fel ezt a kísérletet, tehát a lengyel kollégám meg én lettünk ennek a kísérletnek a spokespersonjai, de a legfontosabb, amire a legbüszkébb vagyok, hogy mivel az elmúlt 7 év alatt a detektor minden részét a magyarok valamilyen módon a tulajdonokba vették, hogy a Fodor Zoltán nevű kollégám lett a technikai vezetője az egész kísérletnek, és azóta is jön a technikai vezetője. Úgyhogy azt akarom jelenteni, hogy ebben a kísérletben beléptünk egyetlen egy szintillátó rúddal, de a szisztematikusan mindig keresve az új upgrade feladatokat, a teljes kísérleti hardware-t a mi kezünkbe tudtuk hozni, és ami a legnagyobb trükk, hogy ebbe a kísérletbe megkaptuk az engedélyt, de ez a kísérlet azzal az elektronikával működött, amit 92-93-ban Berkeley-ben Amerikában terveztek, ami akkor a legcsúcsabb technológiája volt. De közben 2007-ig eltelt 14-15. Tehát az elektronika nagyon lassú volt. És akkor, miután a magyar mérnökök elektronikában nagyon sokat fejlődtek, mi javaslatot tettünk, hogy meg tízszerezzük az adatfelelő képességét az eredeti MN49 kísérletet és az MN61 kísérletet így létrehozzuk. És ezt a javaslatot azért mertem tenni, mert itt látni kell, hogy egy parallel fejlődés volt, hogy volt a CMS kísérlet, volt a MN49 kísérlet, és ezzel párhuzamosan ment a High Speed Data Transfer kísérlet, amiből később az ALIS kísérlet lesz, és ennek a kísérletnek a lelke a Robin György volt, és akkor megint azt mondom, hogy a MN49 kísérletben 10 voltunk, ott a 10 alkottunk kritikus tömeget, de a Robin György az egymaga alkotott kritikus tömeget, de őnek így nem a fizikusokkal kellett versenyeznie, hanem csak mérnökökkel, elektronikusokkal. És a legérdekesebb élményem hozzáfűződik, tudnélik, ő azzal a társasággal kerül ki a szerte, amit a Rubia 6-os keretéből indítottunk. Ő adtam ösztöndíjat kapott, és a szerencse megtalálta azt a CERN-es mérnököt, aki a legnagyobb sebességű adatátvitellel a CERN-ben dolgozott. Annak egy hihetetlen munkabírású dolgozóra volt szüksége. Tehát egymásra találtak, ő alá dolgozott, és egy Európai Uniós projektet is mindjárt be tudtunk indítani a KFK részvételével, és 2 év alatt a Robin Gyuri összeállított egy mérőműszert. Ez a mérőműszer, amit úgy hívnak, hogy Fiber Channel Tester. Ez azt tudja, hogy ha van egy ilyen nagy adatviteli sebességű rendszer, ezt úgy be lehetett építeni a rendszerbe, egy ilyen két rendszer, de abban az időben, amikor ezek képültek, hihetetlenül sok technikai hiba volt. És csak úgy lehetett a hibákat megtalálni, hogyha az minden egyes bitet meg lehetett figyelni. Tehát a Gyuri megépítette, nem ő találta ki a gyors adatátvitelt, de ő még gyorsabban tudta ellenőrizni. Annyira, hogy ez egy eladható produktummá vált. És ebben az Európa Uniós projektben el is készítettük a akkor 125 MHz-es változatát. És kis sorozatban le is gyártottuk, és hát én csak menedzseltem ezt a projektet, de el is élveztem. 1992-ben léptünk be a CERN-be. De a Rubin Gyuri olyan okos volt, hogy 1994-ben már volt egy termékünk, amivel a Washingtoni Super Computing konferencián a CERN képviseletében a magyar teszter került kiárusításra. És ott ültünk a standon, és jöttek, és megnézték. Többek között dél-koreaiak is. Most itt ez az, hogy mit vesztettük. Hogy a 94-ben a dél-koreaiak a mi teszterinket kopisztelt, és most mit vesszük a dél-koreai elektronikát. Abban időben ez a Fiber Channel rendszer a úgynevezett rape diszkethez fejezhetjük ki, ami hivajavító kódokhoz kell, és a gyárakban SS szériákban szükség volt ilyen tesztetre. De az a vicc, hogy minden évben új frekvenciára kellett csinálni. Milyen a 125 MHz volt, nem tudtuk kifejleszteni a piacra a következő generációs tesztet, pedig ezt a tesztelőket az egyik amerikai gyár, aki ilyen révén csinált, azt mondta, adjuk oda neki, teszteli, és a tesztelés után majd rendel 10-es számos szélén. Tesztelte fél évig, utána visszakinte. Közben megopította és megcsinálta. Viszont akkor a Rubin Gyuri azt mondta, na jó, hát ha üzleti világban nem sikerült, akkor a center próbáljuk ezt a tudást felhasználni, és akkor ő kifejlesztette ezt a DDR szisztémát, ami megint magyar büszkeség. Ezek a detektorok, látjuk, hogy mekkora detektorok, látjuk, hogy az ALIS detektor mekkora. Abból az ALIS detektornak az a tipikussága, hogy az egyetlen egy eseményben 10 000 részecskét úgy detektál, hogy minden részecské legalább 100 pontot mér, mert ez egy térben látó kamera van benne. Most ezt az adat mennyiséget az a Föld alatt keletkezik. Ezt az adat mennyiséget a Föld feletti kompjúterközpontba kell szállítani. Most a Rubin Gyuri által kifejlesztett DDL rendszer szállítja föl az adatokat, hát 100 méter csak, nem, ez nem a trükk, mert a fájlás az akármilyen hosszú lett, tehát az elektronika az elején, meg a végén, az ő tehát a logikáját is ő tervezte, nem csak a hardware-jét. És amire még büszkék vagyunk, hogy a hardware-jét viszont itt gyártottuk Magyarországon. Tehát a CERN harmadik legnagyobb kísérletének az összes adata olyan egységen megy át, ami magyar tervezett, magyar gyártott, magyar szerelte be, és az analízis, tehát a szoftverjét is magyarok csinálta. Úgyhogy azzal azt akarom mondani, hogy a nagy science attól nem kell megijedni, mert a nagy science is kis science darabokból tevődik össze, és aki kellő figyelemmel lép oda, hogy egyenlő rangú partnerként lehet fölépni. Csak annyi akarom mondani, hogy ez aztán egy totális üzleti siker lett, folyamatosan eladás alatt van, és amire a legbüszkébb vagyok, hogy 3 nagy kísérlet van a világon, amiben ezek a TPC nevű térbeli felvételeket készítő kamerák vannak, a mi NA61-es sány kísérletünk, az LHC-nak az ALIS, és a RIC STAR nevű kísérlete. Tehát ahol igazán komoly, nagy adatátvételi mennyiségre volt szükség, ott mind a magyar szabvány használja. Ilyen detektor sajnos csak 3 van a világban, nekünk az lenne jó, ha több lenne, mert akkor azok is azt vennék. És hát most egy upgrade-el is történik, és éppen már megtervezték a ennél 10-szer, most sem úgy változott is folyamatban van. Itt most nem maradtunk le a modernizálásért. Na jó, a másik hely, ahol a CERN nagyot alkotott, közismert dolog, hogy a Webbet a CERN-esén találták ki, mert hát, ahogy mondom, a fizikusok azok rájöttek, hogy a distributed rendszerekben van az előny, hogy meg lehet sokszorozni a kapacitást. Na most a grid computingnál megint az a dolog, hogy kell az ötlet, a grid computing ötlete egy könyvben merült föl, 99-ben jelent meg, szemben mindenki azt a könyvet olvasta, úgyhogy az egy könyv a lényfejénbe is esett. Rögtön rohadtam az akadémiára, hogy ez most a szemben a következő nagy dobás. Hát Staki húzódozott, stb. Egyébként a Kacsik Péter volt hajlandó kiállni mellettem, meg aztán végül a Bergszorand és az egyetemen. Nagy nehezen összehoztuk az úgynevezett Demogrid projektet, ahol ennek a grid, most ma már felhőkomputingnak hívják, de a lánykori neve ennek grid computing, és arra megint büszke vagyok, hogy a CERN-ben ugye 20 tagállam van, de a CERN-ben is mi voltunk a 7. tagállam, ahol a grid computingban a megfelelő nódot a KFK-i volt a 7. intézet, amelyik ebbe a grid computingba bekapcsolódott. Ez a grid computing ez nem az igazi disztribútív, hanem úgy van csinálva, hogy rétegenként úgy van megcsinálva, mint az elektromos rendszer, hogy van a nagy feszültségű rendszer, van a középfeszültségű rendszer, és vannak a userek, tehát a alacsonyabb, tényleges felhasználóknak a rendszer. Na most, a szemben az az elképzelés, hogy a nulla, a központ, az a szem, az a forrás. És utána e körül van egy első kör, a tier 1, tehát tier 0 a szem, és az első réteg a tier 1, az pedig a regionális centrum. Ilyen regionális centrumok van egy Amerikában, van egy Angliában, van egy Németországban, Franciaországban, Spanyolban, Hollandokban is van. És az ember ránéz a térképre, mert Bolognában is van, és a Bologna Karlsruhe vonaltól Keldátre nem volt egyetlen egy regionális centrum egészen Tartéig. Tartéigben van. És akkor hát én próbáltam a helyi főnököket nyöszörtetni, hogy Magyarország legyen erre a dél-kelet-európai régióra egy központ. Hát akkor sajnos erről lecsúsztunk, de mióta a KFK-nak új igazgatója van, azóta a dolgok megváltoztak, és azt kell mondanom, hogy tényleg egy hihetetlen huszáros, mert a szemben nem viccelnek. Ott, aki a legjobb ajánlatot teszi, az ő a DIG. És hát a Digner intézet, Lévai Péter vezetésével olyan ajánlatot tett, hogy a CEN rájött arra, hogy ez a bizonyos tier 0 központ túl kicsi, mert a DHC olyan jól megy, hogy ömlenek az adatok. És ha ilyen tempóban megy a dolog, akkor 5 év múlva egyszerűen bedugul. Most két eset van. Vagy épít egy újabb centrum, a számítógép centrumot, ami svájci beruházási körülmények között nem szokott olcsó lenni. Vagy pedig azt mondja, hát ha mi kitaláltuk ezt a disztribútív rendszert, igazából az, hogy az az épület, a meglevő épülettől 300 méterre építem föl, vagy 1300 kilométerre építem föl, az tök minden. És akkor viszont válogathatok a jobbnál jobb javaslatok között. És megkérdetek egy tendert, hogy bérelünk ilyen központot. Aki a legjobb ajánlatot teszi, az nyerünk. És hát KSK-i megnyerte, és elkészült. Péntek reggel 8.30-kor találunk a CERN-nek a magyar központ. A CERN számítás technikának az egyharmada innen Magyarországból fog működni. Na most ennek is van egy érdekes dolga, akik ismerik a magyar informatika történetét, hogy annak a hőskorában KFK-ban volt egy számítógépgyártás, ahol az amerikai VAX-okat kopíroztuk úgy, hogy elloptuk a szoftvert, és megépítettük hozzá a hardware-t egy-egyre. Na most ez a központ, annak a betonfala, más nem marad benne, csak a betonfala, de a központ annak a gyártó helyiségében épül fel. Úgyhogy tehát ez egy észszerű továbbhasznosítás, és az egy jó beruházás. Ahogy, eddig csak a szépről beszéltem zöbben, 20 év után mit tudunk mondani? Azt mondjuk, hogy teljes tudományos, informatikai és oktatási szövég, nem is beszéltem, de azt már hallották a hallgatóság, hogy a Sikös Csabáék által szervezett középiskolai tanárprogram, tehát interszenten óriási siker, és a mérési technika területén a amennyi pénzt befizettük, ugyanannyit visszakaptunk megrendelés címén, tehát ott is egyensúlyban van. Viszont, ami egy üzenet a mérnököknek, hogy a CERN-ben ennél több van. Mert nem csak a fizikusok vannak, hanem mérnökök, sőt, a CERN-ben fizetett alkalmazott, én 40 év óta vagyok, Unpaid Associated CERN-ben, úgyhogy a mérnököket fizetik csak meg. Korábban az informatikusokat is megfizették, de most már azokat sem nagyon kell megfizetni. De a mérnököket fizetik meg, és 1000 mérnök esélyt 100 fizikusra a CERN szalva, úgyhogy a mérnökök figyelmét szeretném felhívni arra, hogy itt óriási lehetőségek vannak. Na jó, hát a CERN, tehát hogy felfedeztük a Higgs-et. Ezáltal eljutottunk valameddig, de ahogy mondom, ha van találunk valami, akkor rájövünk, hogy igazából még csak az új elején sem vagyunk, És hát, hogyha ezt az utat jelképezzük úgy, hogy a kilométer táblák, hogy milyen energiájú nyaláb van, és ahhoz milyen részecske hullámhoz felel meg, itt látszik, hogy hol vagyunk, ma itt vagyunk. Ott van a X, amikor ez az ábra készült, akkor még kérdőjel volt. És lássuk azt, hogy 10 a mínusz 18 méternél vagyunk, és az 1 tev az 10 a harmadikon ger. Idáig kell eljutni, tehát csak 3 lépést tettünk, és 15 lépés még hátra van. És hogyan lehet oda eljutni? Keressük a szuperszimmetrikus részecskéket, és még ami majd közben kiderül, de a tovább lépésnek a titka az, hogy új gyorsítót kell építeni. És megint egyszerű szabályokat kell csak alkalmazni. A CEM az egy tervgazdálkodásos intézet, ahol a tervezési ciklusok 1, 5 és 20 évre vannak összeállítva, tehát mindig elfogadjuk az évi budgetet, és elfogadjuk a következő 5 évnek is a tervezett budgetjét. És 5 évenként egy 20 éves tervet is készítünk, viszont a nagy trükk az, hogy az 5 éves tervet az minden évben újra írjuk. De emiatt folyamatosan karban van tartva, nagyjából tudjuk, hogy mire lesz szükség a CEM-nek 3 év múlva. Ezért én már most tudom, hogy 3-4 év múlva milyen megrendelésekre számíthatok. Tehát most elkezdem csinálni a prototípust, és amikor kiadják a tenderfelhívást, akkor nekem van prototípusom, akkor tudok egy jó ajánlatot tenni, én nyelennek. És ez így bővül tovább is tovább. Hát itt egy konkrét projektről lesz szó. Eddig, amit csináltunk, ez, ahogy mondom, 3 lépést tettünk meg a 18 lépéses útra. Most erre a következő 3 lépést meg kéne tenni. Mert amikor Rutherford pont 100 évvel ezelőtt 7 neves 7, mert pont 1 milliószorosan a lett. Tehát ha én 7 nevesnek nevezem az alfarészesét a Rutherfordnak, azzal felfedezte az atomban, nem a hidrogénszer az atomban, és most van 7 terv. Ez 1 milliószoros energiaemelkedés, ez 6 lépés. Akkor 50 év alatt a felét kell megtenni, tehát az 1000-szeres. A jelenlegi kísérleti technikával gyorsítót lehet még 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-szer, 7-szer, 8-szer, 10-szer nagyobb gyorsítót lehet még építeni. Tehát az alatt a szükséges 15 lépésből nem megyünk előre. Tehát nem érdemes a jelenlegi technikát alkalmazni, hanem teljesen új elvekre kell átérni. És megint a szerencse itt ránk mosolyog, Magyarországon végre sikerült elnyerni egy Európai Uniós tudományos projektet, az ERT, ez az Extreme Light Infrastructure, vagy micsoda, és a fizikusok már 79-re jelent meg az első cikk, hogy hogyan lehetne plazmával részecskéket gyorsítani. És 30 év alatt most már egy-két jeles részecskéket tudnak plazmával csinálni, és most itt vagyunk a különleges helyzetben. Nálunk lesz a világ Prágával és Budapesttel együtt, de Szegeden lesz a Európa legerősebb lézer. A CEM-be tudjuk, hogy hogyan kell részecskéket gyorsítani. Akkor mi lehetünk egy ilyen csomósodási pont, ahol ezt a két technikát találkoztatjuk? Hát itt volt egy konferencia, ott már a PETA elektronvoltos lézer építését javasoltam. Egyelőre mindenki kirögök, de hogy így volt a 91-ben is, mikor a CERN-el kezdte el házalni. Azon egy külön előadás lenne a lézergyorsításnak, de hogy egy ilyen összehasonlítást szeretnék tenni. Most ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint 1900-ban Planck-Einsteinban. Eljutottunk valameddig, és ha megkérdeznek egy fizikus, Standard Model tökéletes. Amit ki lehet számolni, a Standard megcsinálja, csak néhány picike kis felhő van a horizonton, ami nem mond ellen a standard modellnek, de azért kényelmetlenné teszi az érzést. Hát ilyen apróságú quantum gravity, nincs a standard modell a quantum gravity. Ott van az a sötét lelkű, sötét anyag, nem tudjuk, hogy mi az a dark energy. Hát igazából nem tudjuk, hogy itt ez a világegyetem, és 96%-áról halvány őzünk sincs, vagy nincs. ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Krausz Ferencnek a zseniális előadása a lézeretikáról, és ő egyemet meggyőzött arról, hogy a 20. század az az elektronika század, az elektron század volt, a 21. század az a foton század lesz, mert a részecske gyorsításhoz fotonok kellene, a informatikát, elektronikus komponenseket csinálni, szerintem jönnek az optikai komputerek, mert látjuk, hogy a chipeknek a frekvencia növekedése megvan. Mert a komputerek sebessége, a kapacitása legalább a frekvenciával növelhető. Tehát itten az optikai komputereknek kell jönni. És hát óriási fejlődés van a fúzió terén is. Teljesen ledöbbentem, mióta a lézergyorsítás témakörével foglalkozom, kiderült, hogy a lézer nem csak a részecske fizikát fogja megmenteni, de az inerciális fúziót is. És azok a projektek, amik itt háttérben 20 év óta folynak, most voltam Bordóban, ahol egy olyan lézer építenek, aminek a ütköző kamrája nagyobb, mint a CMS meg a Atlas detektor. Ez a Megajoule Laser Project, ezt a francia atomenergia commission építi, azért, hogy a franciák elfogadták a Radoncsend egyedmény olyan hajtára, a Csendes utcánban a hidrogénbomba robbantását, és hogy így szimulálják az atombombát, erre megépítették a lézert. És most, miután rájöttek, hogy ezzel nincs semmi titok, most ennek a projektnek 15%-át odaadták a részecske fizikusoknak, és most ott építik a 125 lézergyalábot, lézerrel gyorsított elektronnyalábot, amivel kettő ütközésével amit a X-et lehet csinálni, úgyhogy ideális dolog lenne a X-et. Ennek a kompresszumnak azonban egy problémája van, hogy naponta egyszer lehet elsütni. Amit csak egyszer lehet elsütni. Viszont az ekopolitikai technikon van egy kutatócsoport, azokkal vagyunk kapcsolatban, nekik már megvan az ötletük arra, hogy lehet 10 kHz-es lézert csinálni. Most mit lehet ezzel elérni ezen kívül? Egy rövid, apró kis elméleti kutatás. A világ történelme nem áll másból, hogy mindig találunk elemi részecskét egy ilyen alacsonyabb szinten. Hát a görögök természetesen föltételezték, hogy négy alapelem van. Hát először volt a sámánizmus, meg mi akkor minden fába volt egy szellem, de utána elég volt a négy alapelem, és a középkor folyamán fokozatosan megtalálták a vegyek kémiai elemeket, és eljutottunk a 100 körülig, akkor jöttek a Rutherfordék, akkor az elektron-proton gyakorlatilag kettőre lecsökkent az elemi részecskék száma. Utána jöttek a szubatomi részecskék, azok fölmentek 200 fölé, akkor jött a Gell-Mann, és fölfedezték a kvarkokat, és akkor három kvarkkal, meg az elektron-neutrinóval, összesen 6 részecskével meg lehetett magyarázni megint a vizet. Na most már az összes elemi, összes kvarkok száma és az összes egyéb bozonoknak a száma 64 fölé ment. Amikor Mendelejev a periódusos rendszerét felállította, akkor ő 60 elemből állította fel a periódusos rendszert. Tehát ezzel megint minoriti vagyok, fizikusok között, de én azt állítom, hogy ez a kompozitságnak a jel. És képzeljük el, hogy a legnehezebb elemi részecske az úgynevezett tokva, annak mekkora a tömege? 172 GeV, ami most valami az arany tömege körül van. Tehát akkora tömege van egy kvarknak, ez nem lehet elemi részecske. Tehát a következő lépés, hogy a kvark szint alá kell menni, és hogyha a természetben nagyságrendeket nézzük, körülbelül ilyen 4-5 nagyságrendenként jelenik meg egy-egy mélyebb szint. És azzal lehet itt vitatkozni, hogy ez a mélyebb szintet hányszor lehet menni a mélyebb szintig menni. Úgyhogy a végén nagyjából odajöttünk, ahol elkezdtünk, hogy az optimista Alice belépett a Alice kísérlet ajtaján, de nem jutott messzire, csak egy
újabb labirintusban.
Önök a Civil Tudományt, a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő műsorát hallották, melyben Vesztergombi György egyetemi tanár kísérleti fizikus tartott előadást Kisország nagy tudomány címmel. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Az imént elhangzott műsorunkat rádióaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatták, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosítószámú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.